Gyertek, nyissuk ki a Bibliát Jónás próféta könyvénél, és a második részt fogom felolvasni. Ez Jónásnak az imádsága tulajdonképpen. És gyertek, álljunk föl, és így hallgassuk Isten igét, az Úr igéje és az Úrért való tisztelet miatt. Ez az Ószövetség 880. oldalán található, körülbelül. Már, hogy akinek nem ugyanez a Bibliája van, mint nekem, őnek is nagyjából arra felé. Tehát Jónás próféta könyve, és a második részt olvasom. Az Úr azonban oda rendelte egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a halgyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz a halgyomrában, és ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fenyemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld. De te kiemelted életemet a sírból, ó Uram Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hála éneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a szárazföldre. Urunk, köszönjük a te igédet. Hálát adunk azért, hogy tanítasz bennünket, és hálát adunk mindazokért a dolgokért, amik le vannak írva, ami bátorításunkra, vezetésünkre. És megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és most kérünk téged, hogy szólj hozzánk, és vezess bennünket. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Hát aki ismeri Jónás történetét, az tudja, hogy nem itt kezdődik a történet, hanem egy kicsit korábban. Úgy olvassuk itt az elején a Jónás 1-ben, hogy így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amitaj fiához, indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de ugye úgy folytatódik, hogy hát az ellenkező irányba, mert menekülésre fogta a dolgot. Hát nem tudom, hogy hogyan tekintünk Jónásra, hogyan tekintetek Jónásra, hogy talán így Jónás a, mondhatjuk, hogy a legviccesebb próféta, vagy egy kicsit olyan furcsa idióta lehet, hogy hát azt mondta neki az Úr, hogy menjen Ninivébe, ő meg menekül az Úr elől. Milyen is lehetett ez a Ninive akkoriban? Hát nehéz a mai gondolatainkkal ezt átélni, de én nekem, amikor ezen gondolkoztam, valami olyasmi jutott eszembe, mintha valamelyikünknek azt mondaná az Úr, hogy hát menj, elküldök téged Észak-Koreába, és Kim Jong-unnak van egy üzenetem, indulj! Nem tudom, mit csinálnánk, milyen érzések kerítenének hatalmába bennünket. Lehet, hogy azt mondanánk, hogy hát ez biztos csak vicc, de ha éreznénk, hogy komoly, akkor biztos le lennénk taglózva, legalábbis hát nem egy egyszerű történet. Tehát, hogy csak azért mondom, hogy ne úgy tekintsünk erre, hogy hát ez a Jónás ez egy ilyen extra engedetlen próféta, aki ugye nem akar Istennek engedelmeskedni, hanem azért egy elég nehéz feladatot kapott az életében. És könnyen gondolhatta azt, hogy hát ez az életébe fog kerülni, és megpróbált elmenekülni Isten hívása elől. Így közben párhuzamosan szeretném egy kicsit így a magunk életére is hát utalni a történet kapcsán, hogy hát nem tudom, hogy ki milyen elhívást kapott az Istentől, vagy milyen feladatok előtt állsz az Úr előtt. Amit így megfogalmazhatunk, hogy hát az Úrnak az elhívása, az Úrnak a követése, hát az nem mindig könnyű. Tehát az nem egy könnyű élet tulajdonképpen. Az Isten nem arra hívott bennünket ebben a világban, hogy úgymond csak úgy pusztán békességben, jólétben, jól érezve magunkat eléldegéljünk, hanem feladatokat adott. És az időnként meghaladja a mi lehetőségeinket, vagy teherbírásunkat, úgy érezzük, hogy ezt nem tudjuk egykönnyen tenni. Szeretném azt kérdezni tőled, hogy van-e olyan dolog az életedben, amit mondjuk hasonló ahhoz, mint amit Jónás tett, hogy az Úr mondott neked valamit, és hát te pedig az ellenkező irányba nekiindultál. Hogy van-e ilyen dolog most az életedben? Ha nem is ilyen radikálisan, hogy most útra keltél, hajóra szálltál és menekültél, de hogy van olyan dolog, amit azt mondhatnád, hogy tudod, hogy az Úr mondta, hogy ezt kéne tenned, ebbe az irányba kéne menned, de te a másik irányt választod. Hogyha egy kicsit a közösségünknek az életére tenném ezt a kérdést, akkor úgy is fogalmazhatnék, hogy hát megszólítani embereket, akik nem ismerik Istent, nem könnyű dolog. Ezt sokszor hallom sokaktól, magamtól is, hogy nem olyan egyszerű evangelizálni, nem olyan egyszerű kimenni, akár képletesen, akár valóságosan az emberekhez, és megszólítani őket. És itt vagyunk most egyébként, decemberben lesz 4 evangelizációs alkalmunk. Össze tudjuk szedni ezt a 4-et. Melyik lesz az első? Az El Camino. Rendkívül izgalmas lesz egyébként. Szerintem érdemes lesz majd itt lenni nekünk is. De hát nem tudom, hol tartotok a hívogatásba, vagy mondta-e nektek az Úr, hogy hát erre hívjatok barátokat, embereket. Én elkezdtem már a hívogatást, és ugye a legnagyobb csodálkozásomra egy olyan valaki, aki egyébként most még életében nem volt, meg nem is gondolom, hogy eljönne, azt mondta, hogy el fog jönni, hát most nem árulom el a nevét, de majd utána meg fogom nektek mondani. De úgy láttam, hogy érdekli valahogy ez az embereket, hogy hol tartunk ebben a dologban. Aztán mi lesz a második? Süveges Gergő, ugye 10-én fog jönni, akkor fogja majd megosztani velünk utána az NCD felmérés, de előtte fog szolgálni közöttünk. Szombaton küldte el azt, hogy miről fog beszélni, majd ezt is elmondom nektek. De azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas dolog lesz. Tulajdonképpen személyes dolgokról fog beszélni, hogy ő hogyan tudja követni az Urat. Ő egy újságíró, tévés műsorvezető, ismert ember, nem tudom, hogy hívtatok-e már erre. Talán még ez nem annyira van most itt benne a fejünkbe, hogy ő itt lesz. De ez is egy lehetőség lesz arra, hogy elhívjunk embereket. Aztán a harmadik lesz, amit Marika mondott, az adventi áhítat. Most beszélgetem egy kicsit Krisztával. Azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas lesz, és valami egészen extrát fognak csinálni. Úgyhogy én már nagyon várom, egy ilyen különleges adventi áhítat lesz, komoly zenével, meg az evangéliummal. Úgyhogy erre is lehet hívogatni, és utána pedig ott lesz a karácsonyi istentisztelet, ami szintén egy különleges alkalom lesz a dicsőítés, most egy komoly zenei forma lesz, és az evangélium fog hangzani. Hogy itt van december, és hívhatjuk az embereket. És ahogy Jónást akkor hívta az Úr egy bizonyos dologra, téged is hív most arra, hogy menj, kopogtass be, ha nem is Ninivébe, meg nem is Észak-Koreába, de vegyél bátorságot, és hívjad azokat, akiket úgy gondolod, hogy szükségük van az evangéliumra. Aztán ismerjük Jónásnak a történetét, hogy ugye ő hogyan menekült, nagyon vicces, mert a hajósoknak ott a tengeren mondta, hogy ő a tengerek istene elől menekül a tengeren. Hát ugye hol menekülne az ember a tengerek istene elől, hanem a tengeren. És hát azt írtam így föl magamnak, hogy az Úr erről menekülni lehet, de nem érdemes. Nem érdemes. Tehát lehet, de nem érdemes. Hát ez Jónás történetének egy üzenete. Hogy lehet, mert végül is Isten nem sújtott le ott rögtön Jónással, hogy nem fogta meg így a grabancánál, és akkor megfordította, hanem hagyta, hogy elinduljon Jónás. Nem tudom, hogy te menekülsz-e az Úr elől valamilyen dologban, amit azt mondanád, hogy tudod, hogy ezt az Úr kéri tőled, de te most egyelőre ezt nem akarod megcsinálni. Jónásnak az élete arról beszél, hogy még egy próféta is eljuthat oda, hogy az ellenkezőjét akarja csinálni, mint amit Isten mond, és azt mondja, lehet az Úr elől menekülni, de nem érdemes. Azért van még valami, hogy nem is végzetes, biztosan. Legalábbis lehet, hogy egyszer végzetes lesz, csak azt akarom mondani, hogy úgy Jónás története valahogy Isten kegyelméről is beszél, hogy Isten mennyire szereti ezt a Jónást. Persze Jónás, hát ezt nem annyira érezhette, amikor oda jutott a helyzet, hogy azt mondta, amikor lebukott, és azt mondta, hogy hát dobjatok a tengerbe, mert azért úgy becsülöm Jónást, hogy végül is az utolsó pillanatban azt mondta, hogy érezte, hogy jobb, hogyha csak ő veszik el, mert látta, hogy itt nincsen már appelláta, itt most mindenképpen süllyedés lesz, hogy akkor csak ő vesszen el, és ne a tengerészekkel együtt. És ekkor jutunk oda, amit felolvastam, hogy Jónást bekapta egy nagy hal. Hát ez az a történet, amit még hát a legelvetemültebb Bibliába hívő emberek is azért egy kicsit óckodva hisznek el, hogy na hát, hogy ez hogyan is történhetett meg. Én azt mondom, hogy én hiszek benne, hogy ez így megtörtént, hogy hogyan nem jártam utána, de hát azért nem lehetett egy ilyen hát fáklyás menet, nem tudom, Jónásnak ugye, hogy ott vergődik a habokba, és bekapja egy ilyen cethal, hogy milyen bűz lehetett ott, hát elképzelni, meg itt később mondja, hogy hínár van a fején, ott abba a szmötyibe ül. Hát borzalmas lehetett szegény Jónásnak ez az egész. Nem tudom, mire gondolt, de az imádsága az megvan, amit a Jónásnak vagyis a halnak a gyomrában Jónás elmondott, és szeretném ezt most még egyszer olvasni, és egy picit így megállni, hogy mire is jutott Jónás a hal gyomrában. Így olvasjuk, hogy Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrában, és ezt mondta. Még előtte szeretném megint csak oda tenni, hogy esetleg milyen a te életed most, hogy talán úgy érzed, hogy te is valami ilyen helyzetben vagy, ha nem is ennyire durva helyzetben, mint Jónás, de úgy érzed, hogy nagyjából hát ez írná le mondjuk a lelki állapotodat, vagy a helyzetedet, hogy ott vagy, és igazából úgy érzed, hogy fogságba estél, már nincs tovább. Úgy olvassuk, hogy nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Így kezdődik, hogy Jónás hát imádkozhatott volna már ott is az Úrhoz, amikor a Ninivébe kellett mennie, hogy Uram, adj erőt, vagy komolyan gondoltad ezt, vagy nincs valami más út. De Jónás ott nem imádkozott. És nézzétek, úgy kezdődik ez az imádság, hogy az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Hogy úgy néz ki, hogy amikor igazán őszintén imádkozunk, amikor nem csak egy ilyen sablonimát mondunk el, nem csak egy kötelességből tett imát mondunk el, tehát úgy imádkozunk, hogy tudjuk, hogy szükséges az imádság, hanem az Úrhoz kiáltunk, akkor Jónás azt úgy kezdi, hogy meghallgat őt az Úr. Hogy azonnal érezte, hogy meghallgatta őt az Úr. Mint ahogy Ibolyának a bizonságtétele is volt, amikor beszéltem vele telefonon, ő is mondta azt, hogy érzi Istennek a szeretetét. Olyan nehezen veszük rá magunkat az imádságra, hogy mindig megpróbáljuk emberileg megoldani a dolgokat. És azt mondja itt Istennek az igéje rögtön, hogy ha igazán valóságosan az Úrhoz szólsz, akkor ő meghallgat téged. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Jónás eljutott arra a pontra, hogy beletörődött, hogy akkor itt van a vége. Azt gondolta, eljutott már oda, hogy Isten már végképp eltaszította őt. És talán mondhatjuk, hogy azért egy prófétától, hogy pont az ellenkező irányba halad, mint amit Isten szeretne, az tényleg nem egy szép dolog. És itt van, ahol ugye ennek a hónapnak a témája az a reménység, és nézzétek, itt jön föl Jónásban a reménység. Azt mondja, bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Ott volt Jónás a hal gyomrába, és egyszer csak elkezdett imádkozni, és azt mondta, hogy bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Hogy reménységgel imádkozott mégis. Abban a pillanatban, amikor elkezdünk imádkozni, akkor megtelik a szívünk valahogy reménységgel. Nem tudom, próbáltátok-e már, amikor nagyon nagy nehézségben vagyunk, és semmi esély nincs, minden elveszett, és mégis amikor imádkozunk, amikor elkezdünk valóságosan, és nem a sablon imát mondani, és nem csak úgy imádkozunk valamit, hanem úgy igazán, akkor nem csak azt éljük át, hogy Isten meghallgat, hanem egyszer csak a reménység előjön az életünkbe. És megváltozik valami a bensőnkben. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld. De te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem. Egy érdekes dolog ez, hogy Jónás ott van a hal gyomrában még, tulajdonképpen, és úgy imádkozik, hogy azt mondja, hogy te életemet kiemelted a sírból. Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Hogy még nem történt semmi valóságba tulajdonképpen, de Jónás, ahogy imádkozott, ahogy az imádságban volt, már ő benne már valami megváltozott. Már egészen máshogy volt, és úgy folytatta az imádságot, hogy akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket, de én hálaéneket zengve áldozok neked. És amit megfogadtam, teljesítem, az Úrtól jön a szabadulás. Hogy Jónás a lelkében megváltozott. Amikor odament Istenhez és letérdelt, akkor lelkében megváltozott. És még ugyan nem történt meg mindez a dolog, de már egészen más lett az ő élete. És végül úgy folytatja, hogy az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a száraz földre. Úgy is mondhatnám, hogy az imádság az nagyon radikális változást hoz az életünkben. És megint szeretném egy kicsit személyesre tenni, hogy te hogy imádkozol mostanában az Istenhez? Mi jellemzi a te imádságodat? Ugye nem fekete meg fehér imádság van, tehát van egyfajta sablon imádság, aki azt mondja, hogy jó, minden reggel elmondom a mi atyánkot, és akkor ki van pipálva, és rendben van. Meg van az, amikor valaki tényleg teljes odaadással, mint a Jónás imádkozik, de te hol vagy ezen? Hol vagy ezen a helyen? Hogy a sok-sok gond és feladat között időnként jut egy kis idő imádságra, vagy pedig az imádságod az élő és mélységes. Mert azt mondja a Jónásnak a története, hogy amikor az Úrhoz kiáltasz, akkor megváltozik az életed. Megváltozik a bensőd, és egy teljesen más ember élsz el. Olyan ez, mint amikor rákötnek téged az energiára, és már éppen elkezdesz elmerülni, a mobiltelefonod már jelzi, hogy már csak 5% van, és akkor fölteszed az áramra, és akkor minden elkezd működni. Hogy ilyen az imádság. Nem tudom, tapasztaljuk ezt. Csak az imádság ilyen, amikor teljes lényünket odaadva imádkozunk. Amikor igazán oda megyünk az Úrhoz, és azt mondjuk, hogy Uram, szükségem van rád. Arról is beszél ez a történet, Jónásnak a története, hogy Isten kegyelme az emberi ésszel felfoghatatlanul nagy. Egyrészt azt is tudjuk, hogy Ninivét, ezt a romlott várost, amelyik szörnyű bűnökben volt, amikor megtért Ninive, és azt mondta, hogy hallgat az Úrra, akkor megkegyelmezett. Jónás ezt nem is értette, nem tudta felfogni, hogy ez miért van így, ő azt gondolta, hogy el fogja pusztítani, de azt is látjuk, hogy ha most Jónásra nézünk, hogy mennyire türelmes az Úr, hiszen Jónás engedetlen volt. Rávette az Úr őt, hogy teljesítse az akaratát, és utána, amit most nem olvastunk föl, tudjuk, hogy utána Jónás megharagudott az Istenre, mert ugye nem úgy csinálta Isten a dolgokat, ahogy azt megígérte, és úgy érezte, hogy az ő üzenete az hamis volt, mert az volt az ő üzenete, hogy el fogja pusztítani a várost. És utána Jónás kiment durcásan, leült egy dombra, és ott ájúldozott a melegtől, és akkor Isten növesztett neki egy fát, egy bokrot, ami árnyékot adott neki, és aztán utána pedig másnap egy féreg megrágta azt a bokrot, és akkor megint eltűnt, és akkor azt olvassuk, hogy már napszúrást kapott Jónás, és ott volt, és megint megharagudott az Istenre, hogy lehet az ilyen az Isten, hogy ilyen dolgokat tesz vele. Hogy Isten végtelenül kegyelmes, és tanít bennünket, és vezet bennünket. És egy másik kérdés, amit szeretnék kérdezni tőled, hogy hogyan vagy te most az Istennel? Hogy úgy néz ki ebből a történetből, hogy meg lehet haragudni az Istenre. Hogy lehet dühösnek lenni Istenre, és lehet durcáskodni, és lehet úgy élni az életünket, hogy azért valahol mégiscsak Istent hibáztatjuk dolgokért, amik az életünkben történtek. Jónás hibáztatta Istent azért is, hogy őt ilyen nagy feladatra küldte, hibáztatta azért is, hogy Ninivét aztán végül is megmentette, és hibáztatta azért is, hogy azt a bokrot, amit növesztett neki, azt aztán kiszárította. Olyan dolgokért, amiket mind Istennek a része, Istennek a területe. És gondoljuk el, hogy milyen fantasztikus lehetett volna ez a történet, úgyhogy úgy olvassuk, hogy Jónás elmegy, azonnal Isten szól neki prédikál Ninivének, és aztán Ninive megtér, és Jónás meg örömébe ugrándozik, és hálát ad az Úrnak, hogy az Isten kegyelmes. Nem? Hát annyira, végülis valami ilyesminek kellett volna lenni, és nem is értem ezt a Jónást, őszintén szólva, hogy miért nem így történt. Mert ugyanezek az események történhettek volna, csak tehát a vége az lett, hogy megmenti Ninivét, és ugyanezt történt, és Jónás pedig úgy fejeződik be, hogy haragszik, hogy durcás. És talán a mi életünkben is vannak ilyen dolgok, amiket ha visszatekintünk, akkor ha jól megnéznénk, akkor valahol valami van, amit nem úgy csináltunk, vagy engedetlenkedtünk. És Isten pedig türelmes volt hozzánk, lehet, hogy beleengedett minket nehézségekbe, és formál minket, és mi pedig haragszunk. Olyan ez a Jónás története egy kicsit, mint a 4-5 éves kisgyerek, akit éppen az apukája büntetésbe küld. Nem tudom, ti milyen gyerekek voltatok, én nagyon utáltam az ilyesmit, én nagyon-nagyon érzettel bírtam, úgyhogy világá is mentem néhányszor, amikor ilyen dolog történt. Nem nagyon szerettem, hogyha fegyelmeznek engem. Pedig hát szükség volt, vagy lett volna rá többször is, és hogy mi felnőttek is ilyenek vagyunk, hogy megharagszunk az Istenre bizonyos dolgok miatt. És Isten pedig azt mondja Jónásnak, hogy hát hogy ne szántam volna ezt a sok-sok embert. Te szánod ezt a bokrot, és akkor én meg ne szánjam meg ezt a sok-sok embert. A zsidókhoz írt levélből szeretnék felolvasni Jónás történetéhez egy részt, ami hát eléggé ide tartozik. Azt olvassuk, hogy fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek. Ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségben részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ismerjük ezt a részt, azt olvassuk tehát benne, hogy ha Isten megenged az életünkben fenyítéseket, olyan dolgokat, amiket nagyon nehezen veszünk, akkor persze nem várja az Úr, hogy örvendezzünk, ugrálva örüljünk ennek. De mégis azt mondja, hogy örüljünk ennek, hiszen Isten gyermekei vagyunk. És Isten a fiának tekint bennünket. Úgy folytatja a zsidókhoz írt levél, hogy vigyázzatok, hogy a keserűség gyökere fel ne növekedjen bennetek. Hogy ne engedjétek, ne engedjük azt, hogy bizonyos dolgok, amik értek bennünket, lehet, hogy embereken keresztül, lehet, hogy a sors idézelbe, vagy úgy gondol, hogy Isten adja ezt, hogy ezek miatt megkeseredjen az életed. Hát azt mondja, hogy ha a keserűségnek utat engedünk, és az felnövekszik, akkor kárt okoz te benned, és a környezetedben is. Isten arra hív bennünket így a Jónás prófétán keresztül, hogy tanuljunk belőle, hogy amikor ő kér tőlünk valamit, amikor ő vezetni akar bennünket, akkor engedelmeskedjünk. És tanuljunk belőle, hogy menekülni lehet, akár az egész életünket menekülhetjük, de nem érdemes. Mert Isten a végén úgyis oda fogja kanyarítani az életünket, ahova ő szeretné. Hóseás könyvében olvassuk a következőt. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Ilyen a mi Istenünk. És amikor Jónás könyvét olvassuk, akkor talán rájövünk arra, hogy nem is olyan könnyű az Istent követni. És rájövünk arra, hogy Isten bizony komolyan veszi a dolgokat. És szeretnék most kérni, hogy ha van keserűség az életedbe, akkor vidd most oda az Isten elé, és ne azt mond, amit Jónás. Tudjátok, hogy mit mondott Jónás, mikor megkérdezte, hogy miért haragszol, vagy hogy mi van veled. Azt mondta, hogy haragszom, mint halálig. Ezt mondta az Istennek. Hogy ne ez legyen benned, hanem lásd meg az Istennek a szerető kezét abban, hogyha téged éppen most egy kicsit igazgatni akar. És menj oda, mint ahogy egy kisgyermek is oda megy a szüleihez, és kéri a bocsánatot Istentől, és tedd helyre az életedet. Ne engedd, hogy keserűség legyen az életedben. Egy dolog, ami tudsz tenni, hogy leborulsz az Isten előtt, és hogyha valóban ezt teszed, akkor hidd el, hogy Isten megváltoztatja az életedet. Még annyit szeretnék mondani, hogy Jónásnak a története az egy ilyen érdekes történet, hogy még Jézus is ugye hivatkozik Jónásra, amikor a farizeusok oda mennek hozzá, és azt mondják, hogy tegyél valami jelet, hogy te vagy a Messiás. És Jézus azt mondja, hogy nem adatik nektek más jel, csak a Jónás prófétának a jele. És a Jónás prófétának a jele pedig olyan értelemben, hogy mint ahogy Jónás is ugye a hal gyomrába volt, de utána megmenekült. Ugyanígy az Úr Jézus Krisztus is meghalt, de nem tartotta fogva a halál, és föltámadt. És azt mondja Krisztus annak az akkori nemzedéknek, hogy semmi más jel nem adatik nektek, csak az én jelem, mondja Krisztus magáról. Csak az, hogy látjátok a keresztet, és látjátok a feltámadást. És más úton, tehát nem fog az Úr téged megváltoztatni. Ezt mondom mindazoknak, akik úgy vannak itt, hogy nem adták át az életüket, hogy Jézus azt mondta, hogy ez a jel, és ezen az úton tudsz egyedül Krisztushoz menni. Semmi más módon nem tudsz. Ha Krisztusnak az áldozatát megérted, akkor tudod megérteni Istennek az üzenetét. És a világ is ugyanolyan keserűségben van, és ugyanúgy nagyon sokszor hallatszik ez az üzenet, hogy ha lenne Isten, akkor nem ilyen lenne ez a világ, és tele vagyunk vádlással az Isten felé. A megtérésnek egyetlen egy útja van, hogyha odamész az Istenhez, és azt mondod, hogy bocsáss meg, Uram, mert én nem tudtam, hogy nem tudom megérteni azt, amit te teremtettél. Én kicsi vagyok ehhez, és bocsáss meg, mert föllázadtam ellened. Ugyanez vonatkozik azoknak, akik még nem ismerték meg az Urat. És a megtérés az úgy azt jelenti, hogy föladod önmagadat. A megtérés azt jelenti, hogy megalázkodsz Isten előtt, és elismered az ő nagyságát. De mint hívő embernek, Jónásnak és nekünk, az életünknek a boldogsága, az ettől az egy dologtól függ, hogy elfogadjuk Istennek a teljhatalmát fölöttünk. Elfogadjuk az ő nagyságát, és azt mondjuk, hogy Uram, én téged szeretnélek követni. És minden keserűséget, minden olyan dolgot, ami megbújik az életünkben, és Istent vádolja, azt kiviszünk az életünkből. Szeretném, hogyha most imádságban lennénk az Úr előtt, és most egy picit csöndben lennénk. Ez most egy olyan téma, azt gondolom, hogy mindenki maga tudja ezt letenni az Úr jelenlétébe, azokat a dolgokat, amiket ő szeretne elmondani az Istennek. Kérlek, hogy minden dolgot, amért haragszol, vagy neheztelsz Istenre, tegyél most le, és teljes szívből kiálts az Úrhoz. Egy fél percig csöndben leszünk, addig mindenki csöndben imádkozzon, és utána pedig egy imádsággal szeretném befejezni. Úr Jézus, itt vagyunk most előtted, és megvalljuk neked, hogy nem vagyunk jobbak Jónás prófétánál. Mi sokszor elmenekültünk, sokszor nehezteltünk te rád. Ha ki sem mondtuk ezt, persze. Jövünk most eléd, és szeretnénk kimondani neked, hogy elfogadjuk mindazt, amit adsz nekünk, életünknek a célját, a életünk helyét, Uram. Mindent, amit tőled kapunk, tudjuk, hogy az jó. Uram, megvalljuk neked, hogy hálát adunk azért, hogy olyan mennyei atyánk van, aki valóban fiának tekint bennünket, és átölel, de amikor szükség van, meg is fenyít. Bocsáss meg, amikor lázadunk ellened, bocsáss meg, amikor keserűséggel van tele a mi szívünk. És most jövünk hozzád, és megvalljuk neked, hogy vágyunk a te szent templomodba levő lakozásra. Uram, vágyakozunk arra, hogy engedelmesek legyünk neked. Vágyakozunk arra az életre, amit te adsz nekünk. Köszönjük neked az imádságot. Köszönjük neked, hogy jöhetünk nap mint nap hozzád, hogy bemehetünk egészen a szentek szentjébe. Kérjünk most téged, hogy jöjj és formáld át a mi szívünket, változtass bennünket. Add, hogy be tudjuk tölteni azt a szerepet, amit adtál nekünk. Add, hogy Uram, tudjuk hordozni a te üzenetedet. Hálát adunk neked ezért a csodálatos küldetésért. Ámen. Ámen.